Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének a 43. fejezetében, a 10-től a 15. versig a következőképpen. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, és hirdettem, nem valami idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon. Ha én cselekszem, ki másíthatja meg? Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izrael szentje. A ti érdeketekben küldök Babilonba. Letöröm az összes zárat. A káldeusok pedig jaj veszékelnek. Én az Úr vagyok a ti szentetek. Izrael teremtője, a ti királyotok. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, szeretném összefoglalni, hogy miről is szól ez a felolvasott igeszakasz. Tulajdonképpen arról van szó, hogy nekünk, az Istenhez tartozó embereknek, Jézus tanítványainak, de azt gondolom, hogy minden egyes embernek is. Három feladatunk van ebben az életben, és ez a három dolog egymásra épül, egymásról következik. Megismerni, hinni, tanúskodni. Erről a háromról volt szó. Megismerni az igazi Istent, hinni ebben az igazi Istenben, és tanúskodni erről az igazi Istenről. Aztán részletezi, hogy megismerni azt jelenti, hogy egyáltalán megérteni azt, hogy ő van, és hogy csak ő van, és más Isten nincs. Egyáltalán nincs más, csak neki Istennek van élete önmagában. Mi csak azért vagyunk, mert ő tart bennünket. Nekünk nincs életünk önmagunktól, önmagunkban. Csak ő van egyedül, akinek hatalma van a saját élete fölött. Nincs más szabadító, de ő viszont maga a szabadító. Ő az Isten, az Úr, ugye az eredeti héberben a Jahve, ami azt jelenti, hogy a van, vagyok, aki vagyok. Tehát a Jahve azt jelenti, ez az Isten név, hogy aki van, aki tényleg van. És ő a szabadító. Tehát ő a szabadító Isten, és tudjuk nagyon jól, hogy a Jézus név pedig pont ezt jelenti. Jézus neve azt jelenti, hogy Isten a szabadító, vagy szabadító Isten a Jahve Isten névvel. Tehát Jahve a szabadító Jahve, ez maga Jézus. Tehát tulajdonképpen magáról, Jézusról van szó ebben az ige szakaszban is, mint hogy az egész Bibliában mindenütt. Amikor a hatodikosok vizsgáját, az előkészítős vizsgát tartjuk, ugyebár a ötödikes, hatodikos tananyagból állítjuk össze, és van egy teljes témakör ötödik osztályban arról, hogy mit jelent Jézus tanítványának lenni, és a kérdés is elhangzik, és a rövid válasz, a rövid helyes válasz az rá, hogy Jézus tanítványának lenni azt jelenti, hogy ő hozzá tartozni, és tanúskodni róla. Tulajdonképpen az oltár előtt felolvasott igében is erről van szó. Az Úr Jézus hívja Simon Pétert, meg a többi halászt. Gyertek utánam, kövessetek engem. Ez azt jelenti, hogy legyetek közösségben velem. Legyetek velem teljes közösségben, legyetek én bennem és én ti bennetek. Legyen teljes közöttünk ez a közösség. És ebből majd következni fog az, hogy emberhalászok lesztek. A tanítványságból, a Jézushoz tartozásból, a vele való szoros közösségből következik az, hogy tanúskodunk róla, hogy emberhalászokká leszünk, hogy a bizonyságtétellel, a tanúságtétellel úgymond segítünk neki kihalászni az embereket a bűntengeréből, hogy meglegyenek az emberek mentve az Isten országa számára. Azt mondja az Úr Jézus Simon Péteréknek is, és ezt nekünk is mondja, hiszen mi is az ő tanítványai vagyunk, vagy legalábbis szeretnénk az ő tanítványai lenni, kövess engem, és légy emberhalász. És az Ószövetségi igében, Ézsaiás proféta ezen igéjében szintén erről van szó. Ismerjetek meg, értsétek meg, hogy ki vagyok én, hogy én vagyok, aki vagyok, és nincs más. Ismerjetek meg, tanúskodjatok rólam, higgyetek bennem, csak bennem bízzatok, nem másba. Az, hogy légy emberhalász, az azt jelenti, hogy tanúskodj rólam, tégy bizonyságot rólam. Ez a felolvasott alapige Ézsaiás próféta könyvének a második feléből van. Tudjuk nagyon jól, hogy ő nem a történelmi Ézsaiás, aki az Ézsaiás könyvének az első felét írta, hanem már sok évtizeddel később élő prófétáról van szó, aki annyira alázatos volt, annyira szerény volt, hogy ő nem akart a saját nevében írni, nem árult el a saját nevét, de nyilván a történelmi Ézsaiásnak volt tanítványa, és a mestere nevében írta azokat a proféciákat, amiket ő Istentől kapott. Honnan tudjuk ezt? Ugye, ha elkezdjük olvasni Ézsaiás proféta könyvét, akkor először még arról van szó a történetekben, hogy ott vannak még otthon, még a babiloniai király még nem jött el ostromolni Jeruzsálemet, Ézsaiás a király tanácsadója, és amikor az asszírok fenyegetőznek, akkor is ő ad tanácsot, meg ő viszi Isten üzenetét, aztán a babilóniaiak jönnek, akkor is. Aztán bekövetkezik az ostrom, Jeruzsálemnek meg a templomnak a lerombolása, a népet elviszik fogságba, telnek az évtizedek, és ahogy olvassuk a könyvet, akkor hirtelen történik egy váltás, hogy már arról van szó, hogy már ott vannak a fogságban, és Isten pedig ígéreteket ad arról, hogy ő a szabadító Isten, kiszabadítja őket a fogságból, Babilóniából, és visszaviszi őket a hazájukba, visszaviszi őket Jeruzsálembe, hogy felépítsék a várost, felépítsék a templomot, és így tovább. Tehát innen tudjuk, hogy egy másik prófétáról van itt szó, aki az eredeti Ézsaiás tanítványa lehetett, és az ő nevében írja le, hát ahogy mondtam, valószínűleg szerénységből, alázatosságból. Tehát a babiloniai fogságban vagyunk ebben az igében, és Isten megígéri a hazatérést, de ugyanakkor hosszú fejezeteken keresztül szó van erről, hogy de mielőtt hazamentek, meg kell értenetek, hogy egyáltalán miért kerültetek ide, miért következett be az, hogy Isten megengedte, hogy az ellenség győzzön, miért következett az be, hogy elhurcoltak benneteket Babilóniába. És tulajdonképpen egy tárgyalóteremben vagyunk néhány fejezeten keresztül, nem igazi, hanem képletes értelembe vett tárgyalóteremben, amikor is Isten azt mondja, hogy hát ti vagytok a tanúim, no de ki ül a vádlottak padján, a hamis istenek, a bálványok, akikben bíztatok helyettem, na akkor jöjjenek a tanúk. Vannak olyan tanúk, akik tudnak tanúskodni a bálványok mellett? Hogy ők valaha is segítettek? Hogy ők valaha is áldásban részesítettek benneteket? A hamis istenek, a kitalált istenek? A bálványok? Volt olyan? Tudja ezt valaki tanúsítani? Van tanú mellettük, aki mellettük szól? Viszont mellettem, az igaz Isten mellett tudtok tanúskodni. Én vagyok az, aki meggyógyítottalak, én vagyok az, aki meghallgattam az imádságodat, én vagyok az, aki életben tartottalak, aki még a fogságban is megadtam például a családi élet örömét, és megadtam az ígéreteket, és majd, ha visszamentek a földetekre, akkor még inkább át fogjátok élni, hogy én vagyok, aki vagyok, Jahve. Én vagyok a van Isten, a többi nincs. A többiben ne bízzatok. Isten van, ő megszabadít. A bálványok semmik, ők nem mentenek meg. Kérdés a tárgyaló terembe, hát érdemes volt elhagyni az igaz Istent? Érdemes volt a hamisban bízni? Kedves testvérek, ez most hozzánk szól. A Biblia szavai azért vannak leírva, hogy mi ne csak olvassuk, hanem vonatkoztassuk magunkra, és értsünk belőle. Kérdés hozzánk is. Tényleg jó Isten nélkül? Tényleg jó nekünk a saját fejünk után menni? Jó nekünk a pénzben bízni, a gazdagságban? Jó nekünk emberekben bízni, politikai vezetőkben vagy bárkiben? Jó nekünk az, hogyha nem Isten tesszük az első helyre az életünkben? Jó nekünk az, hogy Isten valahol ott a sor végén van, és vagy marad rá időnk, vagy nem? Tényleg az a jó nekünk, hogyha hamisban bízunk azokban, akik vagy amik nem tudnak megtartani? Jó nekünk az, hogy az igazi Istent, a szabadítót a sor végére hagyjuk, és csak akkor fordulunk hozzá, amikor már végképp nincs más lehetőségünk máshoz fordulni. Voltak most a napkövis hittanos táborok 3 hét egymás után, és hát volt 60 fős, volt 40 fős, volt 31-2 fős különböző létszámokkal. Mindig találnunk kell olyan játékokat, vetélkedőket, amiben minden gyerek részt tud venni. Akadályverseny, meg sorverseny, meg számháború, meg sok egyéb, ami sok gyereket megmozgat. És a játékoknak vannak szabályai. És hát minden évben, minden táborban egy nagy téma az, hogy jaj, Marika néni, mert csalnak, meg nem tartják be a szabályokat, és akkor így nem is jó a játék. És akkor mindig leülünk, és mindig megbeszéljük, hogy a játéknak azért vannak szabályai, hogy élvezetesebb legyen a játék. Ugye a kis butácska gyerek azt gondolja, hogy akkor lesz élvezetesebb, hogyha csalni fog és nem tartja be a szabályokat. Aztán a végén rájönnek, hogy szabályok betartása nélkül valahogy mégsem élvezetes. Hogy a szabályok a játékban sem azért vannak, hogy elvegyék az örömünket, hanem épp ellenkezőleg. Hogy élvezetesebb legyen, hogy legyen értelme annak a játéknak. És akkor mindig magyarázzuk, hogy hát ha csalsz, ha nem tartod be a szabályokat, ha csak azért is megsúgod a számot annak ellenére, hogy már kiestél, mert akkor az egésznek nincs értelme. És akkor a gyerek elkezdi kapizsgálni, de a következő héten megint kipróbálja, hogy hát ha mégis a csalással sikerül. Én azt gondolom, hogy így vagyunk a való életben is. A való élet is mennyire más lenne, ha betartanánk Isten szabályait, ha az ő terve szerint haladnánk. Időnként beszélgetek régi tanítványokkal, hát már olyanokkal is, akik még a 90-es években voltak a tanítványaim, és most már nagyok, 30-asok, 40-esek. Olyanokra gondolok, akik elhagyták a gyülekezetet, és akkor beszélgettünk, hogy de hát miért? És sokszor előfordul, hogy az Isten létezésében való hit még megvan bennük. Sajnos előfordul az is, hogy azt a fajta hitüket is elveszítik az idők folyamán. De előfordul sokszor az, hogy megvan még az Isten létezésében való hit, de a gyülekezetet mégis elhagyták, az Isten útját mégis elhagyták, az Isten akaratát mégis elhagyták. És miért nem akar Isten útján járni? És akkor ilyen válaszok érkeznek, hogy hát élvezni akarom az életet. Hát szeretnék kalandokat, és tudom, hogy ezeket a kalandokat Isten nem pártolja. Van, aki őszintén megmondja, és az őszinteséget meg szoktam dicsérni nekik, hogy hú, köszönöm szépen, hogy őszinte vagy hozzám, ez dicséretes. Van, aki őszintén megmondja, hogy ő még több lányt ki akar próbálni, mielőtt lehorgonyoz valaki mellett, és tudja, hogy ez nem Isten szerint való. Hát akkor inkább nem az Isten útján jár. hogy sok pénzt akar, karriert akar. És azt mondja, Marika néni, nem lehet úgy karriert csinálni, meg pénzt csinálni az Istenbe, hogy az ember betartja Isten törvényeit. Kiskapuzás nélkül nem lehet, csalás nélkül nem lehet. Ebben most ugye nem menjünk bele, hogy lehet, vagy nem lehet. De ő tudja, hogy mi lenne az Isten szerint való, és másképp akar. Közben párhuzamosan ott vannak az osztálytalálkozóink. Hát most már idén a 30 nem tudom hányadik lesz, és már nem 5 évente találkozunk, hanem kitalálták az osztálytársak, hogy kezdjünk el évente találkozni, mert már néhányan meghaltak a volt osztálytársak közül, és azt mondják a többiek, hogy ki tudja, hogy 5 év múlva élünk-e még. Hát találkozunk akkor most már évente. És akkor az osztálytalálkozókon tapasztalom azt, hogy sikerült karriert elérni. Van, aki egyetemi tanár, meg ilyen főorvos, vagy főállatorvos, ilyen különböző posztokon vannak. Van karrier, de nincs boldogság. Mert Isten nélkül nincs boldogság. Van pénz, sokan vállalkozók lettek, sokra vitték. Van pénz, van gazdagság, de nincs boldogság. Volt sok kaland, ugye az osztálytalálkozók eleve abból áll nagy részt, hogy iszogatnak és mondják a kalandjaikat, hogy mi volt érettség óta mostanáig, és akkor miket lehet ott hallani, micsoda kalandok voltak tényleg külföld bebarangolásától kezdve sok minden. Volt sok kaland, de még sincs boldogság. És akkor így a fiatalokkal, hogyha beszélgetek, akik így azt gondolják, hogy majd Isten nélkül jobban sikerül, akkor ezt így mondom, hogy de hát az én osztálytársaim is így kezdték, kikerültek a gimnáziumból, kezdődött a nagybetűs élet, és hát inkább az Isten nélkül, inkább a kiskapuzással, inkább elérték, amit akartak? Elérték. Sokan elérték, nem mindenki, de sokan elérték. Boldogok lettek ettől? Nem. És ott van az üresség, és nem érti, hogy miért. És azt mondják, hogy egy-ketten vagyunk hívők, nem csak én, van még egy-két-három ember, hogy te olyan kiegyensúlyozottabb vagy, úgy látszik, hogy boldogabb vagy. Próbálunk bizonyságot tenni. Ha már a földi évtizedek el is vesztek Isten nélkül, de hát, ha még az örök életet megnyerhetik Isten kegyelme által. És akkor mondom a fiataloknak, amikor erről van szó, hogy az én osztálytársaim is így kezdték, és eltelt az a 30-valahány év, majdnem 40, és mégsem működött, mégsem lett boldogság. És hála Istennek vannak olyanok, akik megmaradnak a hitben. Néha megajándékoz Isten azzal, hogy utunkba kerül olyan tanítvány is, aki megmaradt a hitben. Volt egy kislány, aki a 90-es években szemünk elől elveszett, elballagott 8. osztályból, és Dunántúlra költöztek. Akkor még nem volt az az internetes világ, se lakcímet nem tudtam, se telefonszámot, szóval megszakadt a kapcsolat. És évtizedeken keresztül nem volt kapcsolat, aztán most az internetnek köszönhetően ránk talált, és üzent, hogy akkor most itt Nagykarcsán szívesen meglátogatna, és meg is látogatott, és nagy volt az öröm. És elmesélte, hogy ő 14 éves korától a mai napig megmaradt a hitben. És erre tessék figyelni, ő 14 évesen gyülekezetet keresett magának, amit sokan felnőtt korban sem hajlandók megtenni. Hát sok téma van erről, hogy valaki felnőtt korában elköltözik máshová, és az újvárosban nem keresi meg a gyülekezetet, hanem akkor onnantól kezdve csak úgy gyülekezet nélkül van. Ő lekerült abba a dunántúli városba, se a szülei, se rokonsága, senki nem járt gyülekezetbe, senki nem biztatta erre, velünk megszakadt a kapcsolata, de elmesélte, hogy ő abban a városban megkereste a gyülekezetet. És nem azt gondolta 14 évesen, hogy jaj, ott úgy sincsenek barátaim, ott úgy sincsen senki, akit ismerek, jaj, idegen lesz mindenki, én inkább nem merek oda menni, hanem valahogy benne ott volt az, hogy én szeretnék Istenben maradni. Én szeretnék Jézusban maradni. Hát a Marika néni meg Gyuri bácsi arról beszélt, hogy ez csak gyülekezettel lehet. Gyülekezet nélkül nem marad meg a hit. Gyülekezet nélkül nem lehet erősödni a hitben, hanem valahogy ez a kettő együtt jár. Ez úgy megvolt benne, és megkereste magának a gyülekezetet egyedül, felvette a kapcsolatot az ottani lelkésszel, és megmaradt a gyülekezetben is, megmaradt a hitben is, aztán tovább költözött felnőtt korában máshová, de szintén megkereste a gyülekezetet, és azt mondja, hogy bár a házassága nem sikerült, és ő is elvált, de mégis boldog, mert megmaradt a hitben. Mert megmaradt Jézus követésében. A személyes élete ugyan nem sikerült úgy, ahogy arra vágynak a fiatalok, hiszen nem lett gazdag, nem lett nagy karrierje, nem lett sok pénze, de mégis boldognak vallja magát, mert hitben jár, és Istennek szolgál. Gyógytornász, viszont a nyári szabadságát arra fordítja, hogy missziós utakra megy. Elment például Haitire egy missziós csoporttal, hogy ott az ottani szerencsétlen szegény embereknek segítsen, és ezzel tölti a nyári szabadságát, hogy szegények segítésében, meg misszióban vesz részt, és azt mondja, hogy bár boldogtalan lehetne, hiszen nem lett gyermeke sem, és nem sikerült a párkapcsolata, de megmaradt a hitben, megmaradt Jézus követésében, és Istennek szolgál, és boldognak vallja magát, főleg, hogy tudja, hiszi, tudja, hogy örök élete van az Isten országában. És akkor, amikor egy ilyen bizonyságtétellel találkozom, akkor az engem nagyon megerősít, hogy hát mégis van értelme a lelkészi szolgálatnak, meg a hitoktatói szolgálatnak, egyáltalán a keresztény bizonyságtételnek, hiszen ebben sokszor elbizonytalanodunk, gondolom nem csak mi lelkészek, hanem bármelyik gyülekezeti tag, hogy hát már olyan sokat beszéltem a gyerekemnek, unokámnak, dédunokámnak, meg szomszédoknak, meg munkatársaknak, meg minek, és nem volt semmi hatása, és akkor sokszor elbizonytalanodunk, hogy nincs értelme, de az apostol azt mondja, Pál apostol azt mondja, hogy nem hiába való. A ti munkátok nem hiába való az Úrban. És akkor jön egy ilyen régi tanítvány, aki megmaradt a hitben, és megköszöni. Ez ritkán fordul elő, hogy valaki megköszöni a tanítást, és megköszöni, hogy nektek köszönhetem, hogy megismerkedtem a bibliai dolgokkal, és köszönöm. Isten után nektek köszönöm. És akkor arra gondolok, hogy hát akkor igaz az ige, hogy nem hiába való, de hát akár hiába valónak érezzük, akár nem hiába valónak érezzük, ez a feladat. Ez a feladat. Nagyon sokszor elmondja az Úr Jézus is, hogy feladatunk, hogy hirdessük az evangéliumot, és nem csak a lelkészek meg a hitoktatók feladata, minden tanítványnak feladata, minden Jézusban hívő embernek feladata, és ebben az Ószövetség ígében is erről van szó. Mi a feladat? Megismerni őt, megérteni, hogy ki ő, közösségbe kerülni vele, teljes közösségbe, teljes személyes közösségbe, úgyhogy Jézusban vagyunk, és ő pedig bennünk van, benne bízni, belekapaszkodni, és ebből már következik a tanúságtétel. Mert lehetetlenség, hogy magunkba tartsuk, mert az úgy feszít, és ki akar jönni. Az ki akar jönni, el akarjuk mondani, hogy meghallgatta az imádságomat, hogy meggyógyított lelki vagy testi betegségből, hogy átélhettem, átérezhettem, hogy megbocsátotta a bűneimet, hogy megtisztított, hogy kimentem úrvacsorát venni, és hitáltal vettem az úrvacsorát, és tudtam azt, hogy most az élő Jézus vacsorázott velem együtt. Az ő asztalánál lehettem, vele szoros közösségben. És hiszem és tudom azt, hogy ő jött hozzám, és ő erősíti a hitemet, és ő erősíti akár az úrvacsora által a vele való szövetségemet. Ha vannak ilyen átéléseink, akkor az nem tud bennünk maradni. Az kikívánkozik, azt el kell mondanunk másoknak. Ha vannak, vagy nincsenek? Nincsenek ima meghallgatások az életünkben? Nincsenek testi-lelki gyógyulások az életünkben? Nincsenek Isten élményeink? Amikor imádkozunk, és utána olvassuk az igét, akkor nem szól hozzánk az Isten? Nem érezzük át az úrvacsora alatt azt, hogy ő megbocsát és eltörölte a bűneinket? Hát ha nincs bennünk ilyenfajta hit, akkor azzal kell kezdeni, hogy megismerni. Ugye így egymásból következik. Megismerni őt, hinni benne és tanúskodni róla. Hát hogyha nincs miről tanúskodni, akkor érthető, hogy nem tanúskodunk. De ha nincs miről tanúskodni, akkor ott van az a feladat, hogy hát megismerni őt. Közösségbe kerülni vele, kapcsolatba kerülni vele. Ez az első feladat, ami minden embernek feladata. Keresni az Istent, amíg megtalálható. És akik keresik őt, azokat megtalálja. A jó pásztor megy az elveszett bárány után, és megkeresi, és megtalálja. Erre ígéret van. Ez nem ő rajta múlik, ez rajtunk múlik. Megismerni őt, megérteni az ő dolgait. És nem szabad addig nyugodnunk, amíg el nem jutunk oda, hogy igen, ő ismer engem, én ismerem őt, benne vagyok, ő bennem van, az ő szent lelkével töltött be engem, hitet adott, és hogyha ez már megvan, akkor viszont feszít belülről, hogy tanúskodni kell, el kell mondani. Feladat is, amit adott, és néha belefáradunk, de akkor is a feladatunk, és nem hiába való. Időnként meg fogjuk látni a gyümölcsét a bizonyságtételünknek. Így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te látod, hogy sokszor belefáradunk a Te követésedbe, belefáradunk abba, hogy tőled várjuk az áldásokat, belefáradunk abba, hogy tanúskodjunk rólad. Uram, ne engedj minket elveszni. A Te igéd által, a Te szent lelked által vonj magadhoz, hogy tényleg benned legyünk. Hogy tényleg téged fogadjunk magunkba, hogy tényleg veled legyünk szoros kapcsolatban. Hogy tényleg benned bízzunk, és ne hamis istenekbe, bálványokba, gazdagságba, karrierbe, vagy bármi, ami nem fog boldoggá tenni. Töltsd be bennünket a Te szent lelkeddel, hogy tényleg legyen hitünk. És ebből a tényleg hitből, ebből fakadjon a tanúskodás, a bizonyságtétel, hogy Te vagy Jézus a szabadító Isten, hisz még a neved is ezt jelenti. Te vagy a szabadító Isten. Add a Te szent lelkedet, hogy ne szűnjünk meg ebben hinni és erről bizonyságot tenni. Egyen-egyenként is, és úgy egybe a gyülekezet is. Amen.